Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amely a mai vasárnapnak ige hirdetési alapigéje, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 13. fejezetében a 22. verstől a 30. versig a következőképpen. Így szól hozzánk az Úr igéje. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a házura és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondogatni: Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem minnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az csendben az Úrra figyel. Foglaljunk helyet. Szeretett drága gyülekezet, a szoros kapu és a keskeny út történetéhez van egy jól ismert kép. Én azt gondolom, hogy talán mindannyian találkoztunk már ezzel a képpel. Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki már látta ezt a képet. Vannak már, igen, a közöttünk, akik ezt a képet látták. Én gyerekkoromból is emlékszem, hogy ez plakátban is megvolt nekünk, és ezen a kivetítésen nem látszódik, de igazából... Ha valaki közeli plakáton látná ezt, akkor látná, hogy tele van igékkel tűzdelve. Az egyik út is, és a másik út is. 1883-ban Londonban kiadott színes litográfia segített a 19. századnak a prédikátorait abban, hogy az embereknek beszéljenek az Isten igéjéről, akár ezen igéről, akár más igékről, amely a Bibliának ezt a nagyon fontos üzenetét járta körül, hogy bizony a menny és a pokol az egy valóságos hely, ahová valamelyikébe az életünk tart, vagy a mennyek országa felé, vagy pedig azon a felé, a hely felé, ami az Istentől kirekesztettséget jelenti. A kardinális kérdés az, hogy tisztában-e van-e az ember azzal, hogy ő melyik úton jár. Vagyis, hogy az én utam, az én élet utam hová vezet. Melyik úton jársz? Hová megy a te utad? Jó ezt a kérdést feltenni önmagunknak, és őszinte választ keresni rá, és őszinte választ adni rá. Ugye három eshetőség van. Az egyik az, hogy igen, én tudom, hogy hova tart az én utam. Én tudom, hogy az én Urammal tartok a menny felé, mert elkészítette azt számomra. átléptem azon a bizonyos szoros kapun, ahol Jézus szelíd tekintetével engem teljesen átlátó tekintetével találkoztam, aki előtt nem tudtam semmit eltitkolni, és ahol letehettem mindent, ami rám nehezedett. Minden bűnt, minden terhet. És ott engem a bárányvére megtisztított, és akkor ott nem volt más, csak ő és én. Az én uram, az én mesterem, és tudom, hogy örök életet ajándékozott nekem. A másik őszinte válasz lehetőség az, hogy azt mondja az ember, ha végig gondolom ezt a komoly kérdést, akkor azt kell, hogy válaszoljam rá, bizony nem tudom, hogy hová tart az életem. Még bizonytalan vagyok benne. Csak remélem, hogy jó úton tartok, de nem vagyok biztos benne. És ki kell, hogy mondjuk van olyan eshetőség is, és vannak olyan emberek is, akik ha végig tekintenek az életükön, akkor azt kell, hogy mondják, nem a mennybe tartok. De hányan vannak, akik azt mondják, én a pokolba fogok menni, de jó az nekem így. És azt gondolom, csak azok mondják ezt, akik nem is gondolták végig egyszer sem komolyan, hogy mit jelent a pokol valósága, és mit jelent a mennyország valósága. Ebben a bibliai igeszakaszban, amit felolvastam, Jézusnak ezt a kérdést tette fel valaki. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Mit válaszol erre neki Jézus? Olvasom az igéből. Ő pedig így felelt nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak, és folytatja tovább. Igazából mondjuk ki őszintén, hogy nem arra a kérdésre válaszol Jézus olyan egyszerűen, mint amit neki föltettek, hogy most sokan vagy kevesen vannak, mert hát Jézus tudja nagyon jól, hogy nem ez a kérdés, hogy sokan vannak vagy kevesen. Jézus azt szeretné, ha minél többen lennének. Azt szeretné, ha sokan lennének. Az egy másik dolog, hogy Jézus tudja azt, ugye is Máté evangéliumában a hegyi beszéd részében is olvassuk ezt az igeszakaszt, hogyha majd kinyitjuk a Bibliánkat a Lukács evangéliumának 13. fejezeténél, és olvassuk ezt az igeszakaszt, ezt a 22-től 30-ig tartó részt, akkor fogjuk látni ott a igejegyzésben, a párhuzamos részeknél, hogy Máté evangéliumában több párhuzamos rész is található. Máté 7:13-14, akkor a 25. fejezet 10. és 12. verse, 10-től 12. verséig, a 7. fejezet 22. versétől a 23. verséig, és a 8. fejezet 11. részétől a 12. részéig. Tehát Máté evangéliumát, és én végigolvastam, amikor készültem, hogy ugyanezek az üzenetek, ugyanezek a mozzanatok visszajönnek, visszaköszönnek. Mert nem az a kérdés, hogy kevesen vannak, vagy sokan vannak, hanem az a kérdés, hogy te neked van-e üdvösséged. És erre próbál Jézus rávilágítani akkor ott ennek az embernek, hogy ő maga, valószínűleg egy farizeus és egy írástudó tette föl neki ezt a kérdést. És ugye a farizeusok és az írástudók, ők nagyon azt gondolták, hogy az ő életük nagyon jó irányba halad, nagyon jó cél felé tartanak. Ők betartják Isten törvényét, ők tizedet adnak mindenből. Ők ott vannak a zsinagógában mindig, mindenkor. Nem hiányoznak egyetlen egy alkalomról sem. Így mondom, kegyes, istenfélő, jó embereknek tűnnek. És ő neki meg sem fordul az a fejébe, hogy ő esetleg kívül áll. Azon a bizonyos kapun, azon a bizonyos ajtón, a mennyek országának kapuján, hogy ő kívül áll. Őt azt foglalkoztatja, hogy sokan vannak, vagy kevesen vannak. Mert ugye Máté evangéliumában olvassuk, és akkor hadd lapozzak oda. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát Jézus tanítása szerint a világot szemlélve sokan vannak a széles úton, és csak kevesen találnak rá, a keskeny útra. Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy te igyekezz bemenni. Két dolgot kell itt lefektetnünk. Az egyik az az, hogy az üdvösséget Krisztus szerezte meg számunkra. Így mondom, ő nyitotta ki a mennynek kapuját. Nem te nyitott ki, nem én nyitom ki, nincs senki más, aki ki tudná azt nyitni, csak is egyedül Jézus. Ő enged bebocsátást. De kit bocsát be? És ki az, aki nem mehet be? Hát itt jön be, igyekezzetek bemenni. Hogy van mégis az embernek ebben valami felelőssége? Van valami, amit ránk bízott az Úr? Azt gondolom, hogy csak az a minimális, az a nüansznyi. Mégpedig az, hogy komolyan vegyük az ő szavát az életünkre nézve. És igyekezzünk ővele élni, ő benne lenni, ővele járni. Mert amikor ezt az igét halljuk, akkor nagyon sok ember, és Jó Sándornak olvastam egy prédikációját, és nagyon-nagyon felrázó volt az a prédikáció, mert igazából arra hívja fel a figyelmünket, hadd olvassak egy részletet az ő prédikációjából, hogy Jézusnak ez a mondása is olyan, amellyel kapcsolatban, ha csak felületesen hallgatjuk, akkor hamar megnyugtatjuk magunkat. Lám, mi nem azon a bizonyos széles úton haladunk, amely a veszedelemre visz. Íme most is itt vagyunk a templomba. Zsoltárt éneklünk, igét hallgatunk, sőt, szívesen hallgatjuk. Mi úrvacsorával élünk. Mi azok a kevesek vagyunk, akik szeretjük az egyházat. Mi az örök élet reménységét hordjuk a szívünkben. Nem úgy, mint azok a sokak, akik most is a világ széles útján járnak valahol gondtalanul, nem törődve Istennel, lélekkel, vallással. Mi vagyunk a keskeny útvándorai. Mintha nem is figyelmeztetés, hanem dicséret lenne Jézus szava, mintha azt mondaná nekünk, jól van, menjetek csak ezen az úton tovább, ez visz majd az életre. Pedig Jézusnak ezek a szavai, éppen, hogy nem megnyugtatni szeretnének bennünket, és nem megnyugtatóak, hanem nagyon is nyugtalanítóak. Egyik legkeményebb szava ez Jézusnak, amit valaha az őt követni akaróknak mondott. Mert az evangélium akármennyire örömhírt jelent is, mégis kemény dolog. És tudjuk magunkat ringatni abban, mi templomba járó emberek, hogy velünk minden olyan nagyon rendben van. És közben az a kérdés, hogy tényleg rendben van? Tényleg volt már Jézus előtt való életrendezésem? Tényleg megtisztított? Tényleg megszabadított? Tényleg újjátett engem? Vagy nem? Még nem borultam le előtte? Még nem fájtak a bűneim, és nem tudtam őszintén azok felett zokogni, hiszen a bűn az, ami bennünket Istentől elválaszt. És azért nagyon kemény beszéd ez, mert az örök életnek, hogy mi a mennybe jussunk, azért az Isten igen-igen nagy árat fizetett. Önmagát adta a világnak. Önmagát adta, és hogyan adta önmagát ennek a világnak? Erről is nagyon csodálatosan ír Jó Sándor, hadd olvassak még egy részletet az ő prédikációjából. Így ír. Ugye Jézus önmagát adta értünk, és ezt mondja János evangéliumában, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam, vagy más fordítás szerint csak is én általam. Rajtam keresztül, a legmagányosabbon keresztül, a legmegvetettebben keresztül, a fájdalmak férfián, a tövissel koronázott és megcsúfolt emberen keresztül. Ez az a keskeny út, és ez a szoros kapu, maga Jézus. Aki azért jött, hogy szolgáljon mindenkinek, és az életét áldozza másokért. Ez az a bizonyos keskeny út. A keskeny úton való járás tehát azt jelenti, hogy Jézus az én utam. És vegyük ezt nagyon komolyan, hogy életünk minden problémájára, minden terhére, minden nehézségére nincs más megoldás. Jézus az én utam, az én megoldásom az én életemben, hogy a helyemen legyek. Hiszen amikor Jézussal vagyok közösségben, azt jelenti, hogy a Teremtő Istennel, akitől az életet kaptam, a Teremtő Istennel vagyok újból közösségben, egységben. És minden ember úgy születik, hogy távol él Istentől, és nincs közössége az Istennel. És valahogy vissza kell, hogy találjunk ő hozzá. Na most Jézus bennünket hív. Ugye azt mondja János evangéliumának 6. fejezetében, a 63. versben, az én beszédeim lélek és élet. Hogy csak is annak van élete, aki az ő beszédét komolyan veszi az saját életére nézve. És persze tudjuk nagyon jól, nem egy egyszerű ige volt a Galata levélből, ami Zsuzsa felolvasott itt a lekcióban, de tudjuk nagyon jól, hogy az az ige arra akar bennünket vezetni, hogy a törvény nem tud bennünket megtartani. És rájövünk, hogy a törvény azért van, hogy gátat szabjon a bűnnek. Meg hogy észrevegyük egyáltalán a bűnt. Mert észre se vesszük. Észre se vesszük. Annyira mélyre tudunk süllyedni, hogy észre se vesszük. Hogy nem nevezzük nevén. Hogy azt mondjuk, hogy nekünk helyén van az életünk, közben nincs a helyén. Mert ott van a szívünkben az irítség, ott van az életünkben a paráznasság, és a Galata levél végén nagyon egyértelműen beszél Isten igéje arról, hogy mik a léleknek a gyümölcsei, és mik a testnek a cselekedetei. Olvassuk el Galata levél 5. fejezetében. A lélek gyümölcse és a test cselekedete. És akkor rájövünk arra, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebbe a halálra ítélt testből. És kiszabadít meg bennünket? Hát, a mi Urunk Jézus Krisztus, aki önmagát áldozta értünk, hogy az ő halála által nekünk életünk legyen ő benne. Ez a csodálatos evangélium. És miért kemény beszéd ez? Azért kemény beszéd ez, mert aki Krisztust akarja követni, nem ígéri azt Krisztus, hogy mindig, mindenkor, minden happy lesz az életében. Hanem azt mondja, aki engem akar követni, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. És azt is mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Igyekezzetek bemenni azon a szoros kapun. Ez az ige bennünket akar felrázni, kedves testvérek, akik itt ülünk a templompadba, mert nem azokról van szó, akik kívül vannak a templomon kívül, és akik nagyon züllött életet élnek. Lehet, hogy ők hamarabb összetörnek a bűneik súlya alatt. Mert egyszerűen csak rájönnek, hogy vagy elveszek, meghalok, vagy megfordulok. Az egy másik kérdés, hogy ki hol keresi az élete problémáira a megoldást. De hogy Jézusnál van megoldás, én ebbe egészen biztos vagyok. Hogy Jézusnál van örök élet, és Jézusnál van tanács, és Jézus, ha mi őt behívjuk az életünkbe, hogy nem hagy bennünket egy percre, egy pillanatra magunkra, az egészen bizonyos. Hanem kísérni akar bennünket, sőt, nem csak kísérni, vezetni szeretne bennünket. De mi akarjuk-e, hogy ő vezessen, és kérjük-e őt imádságban, hogy vezessen bennünket? Az Istennel való élet az egy dinamikus kapcsolat. A Jézus követése. Amikor én átlépek azon a szoros kapun, és ez a megtérés pillanata, és elkezdem élni az életemet ővele, akkor bizony a hívő ember is olykor-olykor bukdácsol, elesik, aztán talpra állítja az ő ura, de tudjuk nagyon jól, hogy kitől kell tanácsot kérnünk, tudjuk nagyon jól, hogy ki az, aki bennünket vezetni tud, ki az, akihez kiálthatunk őszintén és igazán, könnyek között, és ő válaszol. És nem tudom, kedves testvérek, a te életedben voltak-e már ilyen ima megtapasztalások? Ilyen Isten előtt való őszinte kitárulkozások és leborulások. Csodálatos dolog az, hogyha valaki nagyon fiatalon megismerheti az Urat, fiatalon dönt mellette, és utána egész életén át megtapasztalhatja azt, hogy azt az igét, ha kiált hozzám, meghallgatom. Mert én nagyon sokszor megtapasztaltam már azt, hogyha kiált hozzám, és ha kiáltottam hozzá, ő mindig meghallgatott. És igen, van, amit én is elrontottam, és van, amikor én is hirtelen indulatból cselekszem, vagy szólok, de olyan jó, hogy meg tudom látni azt, hogy valamit nem jól mondok, vagy nem jól teszek. És az Isten lelke tud bennünket arra vezetni, hogy tudjunk bocsánatot kérni és megbocsátani. Ezért mondom azt, hogy az Istennel való élet, a vele való együtt élés, az azt jelenti, hogy nap mint nap tudom, hogy ott van, jelen van az életemben. Az azt jelenti, hogy én nap mint nap imádságban ő elé leborulok. Az azt jelenti, hogy nap mint nap előveszem az ő igéjét, és tanulmányozom, vagy olvasom. Azt jelenti, hogy hétről hétre, vagy alkalomról alkalomra elmegyek abba a gyülekezetbe, abba a közösségbe, ahol én otthonra találtam, lelki otthonra találtam, hiszen a közösségnek van egy megtartó ereje. Igen, ezt jelenti a Krisztussal való együttjárás és együttélés. És ha végig gondolom őszintén, és azt gondolom, ha nekem lelkipásztorként vannak ebben hiányosságaim, akkor én azt gondolom, hogy a gyülekezeti tagoknak is. Hogy van, amikor nem veszed elő a Bibliát. Van, amikor már azt mondod, nincs erőd imádkozni, nincs időd imádkozni. Pedig tudjuk nagyon jól, az embernek arra van ideje, amire szeretne, amire szán időt. Isten igéje arra hívja fel a figyelmünket, hogy igyekezzünk. Hogy nagyon igyekezzünk. És akkor most gondoljuk végig, hogy mi mindent igyekszünk ebben az életben megvalósítani. Igyekszel megfelelni otthon a férjednek, vagy a feleségednek, igyekszel egyszerre helytállni a háztartás vezetésében, a gyereknevelésben, a munkában, még a gyülekezeti szolgálatban is, igyekszel a világi barátaidnak is megfelelni, ahol még lehet, hogy te tabu az, hogy te olykor-olykor, vagy rendszeresen, de templomba jársz, igyekszel elérni szép eredményeket, minél magasabb bért, pozíciót, beosztást, mert igyekszel a családodnak megteremteni az anyagi biztonságot. Annyi helyen kell, hogy igyekezzünk és helyt álljunk, hogy nem csoda, hogyha azt érezzük szüntelen, hogy szétszakadunk, és ha klónoznának bennünket, még akkor is kevesek lennénk. Jézus azt szeretné ma nekünk mondani, Igyekezzetek bemenni azon a szoros kapun. Igyekezzetek bejutni az Isten országába. Most tedd ezt, ne máskor, ne később. Mindig lesz miért fáradozni ebben az életben, és miért igyekezni. De meglátod, Krisztussal még az igyekezetünk is más. Mindennapi sok-sok teendőt közepette, és igyekezetet között állj meg, csendesedj el Isten előtt, és tarts bűnbánatot. Mert mindenkinek van mit letennie, mert mindenkinek van mit rendeznie, és mindenkinek szüksége van a mi Istenünk végtelen nagy szeretetére, ahol megérthetjük az ő szeretetének jelenlétében és közegében, megértheti mindenki az ő kérdésére, hogy milyen választ ad Jézus. Mert más a te problémád és a te kérdésed, és más az övé, és más az enyém. De mindenkinek van kérdése Jézus felé. De ő válaszol. Jézus tehát föl szeretne rázni bennünket, akik itt ülünk a templompadban, és hallgatjuk az ő igéjét, hogy vegyük nagyon komolyan az Isten szavát, vegyük nagyon komolyan a mennyországnak és a pokolnak a valóságát, vegyük nagyon komolyan, hogy itt dől el ebben az életben, hogy átléptem-e azt a szoros kaput, ami a keskeny úton vezet az Isten országába, ahol Jézus vár engem, és bebocsátást kapok, hogy átléptem-e már ezt a szoros kaput. Adjak magamnak őszinte választ. És tudjam kimondani, hálás szívvel, Uram, köszönöm, hogy átléptem ezt a szoros kaput. Köszönöm, hogy veled járhatok, és veled élhetek nap, mint nap. Köszönöm, hogy te vezetsz. Vagy tudjam azt mondani, Uram, megállva előtted, bennem még nagy a bizonytalanság, mert nem tudom, hogy átléptem-e azt a szoros kaput. És remélem, nincs senki közöttünk, aki azt mondaná, ó, nekem olyan jó az életem, ha a pokol felé halad. De vagyjuk nagyon komolyan, a Krisztussal rendezetlen életnek az iránya, az nem a keskeny út, az a széles úton való gyaloglás és járás. Az Isten fia pedig azért jött ebbe a világba, hogy megmentse az embert, és hogy üdvözüljön a világ általa. Ő elkészítette a megváltást, a mennyország kapuját kinyitotta, és arra vár, hogy töredelmes szívvel és lélekkel tudjunk előtte megállni, bűnbánattal, és az ő szent lelke munkálkodjon a mi életünkben, hogy vágyjunk, hogy őszintén vágyjunk a vele való életre. Ne legyünk olyanok, mint az igébeli farizeusok és írástudók, akiknek azt mondta Jézus, hogy ti csak azt hiszitek, hogy bent vagytok, valójában kívül vagytok rajta. Hiszen a példázatban így olvassuk, hogy azok megálltak kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón. És így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Nem tudom, honnan valók vagytok. Azt mondja Jézus, nem ismerlek titeket. És akkor elkezdik majd mondani, előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom, hogy honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. És ez az ige igen beszél arról is, és látni kell annak a történelmi kontextusát, hogy Ugye Jézus első sorban a zsidó nép megváltójául született, de nem csak a zsidó nép megváltója, hanem az egész világ üdvözítője ő. És vegyük nagyon komolyan azt az igét, hogy nincs más út. Jézus azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Sokan vannak, akik ezzel nem tudnak egyetérteni, hogy nincs más út, hogy nincs több út, ami a mennybe vezetne. Mert sokan azt gondolják tévesen, például, hogy minden út Istenhez vezet. Minden vallás, mindenféle hit, csak vedd azt nagyon komolyan. De hogyha én Jézus szavát veszem komolyan, akkor azt kell, hogy mondjam, Jézus szava kizárja azt, hogy más is Istenhez, más út is Istenhez vezessen. Nem fog a buddhizmus, a hinduizmus, vagy bármilyen másféle fajta hit Istenhez vezetni. De azt gondolom, hogy lesznek mégis közülük olyanok, akik üdvözülnek, és nem a mi feladatunk, hogy azon gondolkodjunk, hogy ki üdvözül és ki nem üdvözül. Neked csak az legyen a kérdésed, hogy te üdvözülsz-e? Hogy neked van-e bizonyosságod? Mert én hiszem azt, hogy azokat, akik nem hallották Isten igéjét, azoknak Isten ugyanúgy az ő lelkiismeretükön keresztül szól, és majd megítéli őket. Ez is egy nagy problémája az embereknek, egy nagyon nagy bajunk és bűnünk, hogy ítélkezünk a másik ember felett. Olyan hamar meg tudjuk ítélni egymást, meg a másikat. De azt mondja Isten igéje, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Enyém a bosszúállás, majd én megfizetek. Van Isten az égben, aki előtt minden embernek egyszer meg kell állnia, és majd ő ítélkezik fölülünk. És ő tudja nagyon jól, hogy mi, amit éltünk, hogyan éltük, amit szóltunk, hogyan szóltuk, amit tettünk, hogyan tettük, őszintén, vagy valami szándék volt mögötte. Ő mindent tud rólunk, ő átlát bennünket, ő ismer bennünket. Ha én hiszek Jézus szavának, akkor hiszem azt, hogy nincs is más út, csak ő egyedül. Hiszen nincs más Isten, aki ilyet tett volna az emberért. Én sose felejtem el, hogy a vallástörténeti tanszéknek a professzora az egyetemem, amikor a világvallásokról tanultunk, és ugye ebből is vizsgázni kellett, hát az ember nincs benne, és nem gyakorolja, és nem eleveníti fel, sok mindent elfelejt. De az az óra nagyon bennem maradt, amikor azt mondta, hogy minden más vallástól a kereszténység abban különbözik, hogy az összes többi vallásban az ember teljesítménye, jósága, cselekedete az, ami által én lehetek valakivé, vagy elérhetek egy magasabb szintet. És egyedül a kereszténység az, ahol nem az ember cselekvése az, ami által én az Istenhez juthatok, és az Istennel közösségben lehetek, hanem az Isten az, aki önmagát megüresíti, az Isten az, aki belealászkodik az emberi voltunkba. Hogy a nagy lesz kicsivé. Hogy valami olyat mutat nekünk az Isten Krisztusban, és olyat ad nekünk a Krisztusban, ami számunkra teljesen felfoghatatlan. Hogy a menny dicsőségét ott hagyja, és eljön erre a földre, ami egyébként egy gyönyörű föld és gyönyörű világ, de Betlehemnek egy koszos kis istálójába érkezik ez a király. És ő ezt önként vállalta. Ezért nagyon más a kereszténység minden más vallástól. Mert még minden más vallásban az ember igyekszik valamit elérni az Istennél, addig a kereszténységben az Isten az, aki eléri az embert Krisztus által, Krisztusban. És lehajol értünk, és szolgává lesz értünk. És azt mondja, hogy aki közösségben akar velem lenni, az kövessen engem. Krisztust követni. Ez a keskeny út. Krisztussal élni. Ő maga a keskeny út. Vele járni. Komolyan venni minden egyes szavát. Minden egyes üzenetét. És hát valljuk be őszintén, testvérek, ha nem olvassuk az igét, és én is most olyan jó volt nekem, kaptam egy gyönyörű, új, szép Bibliát Krisztiántól, 15. házassági évfordulónkra. Testvérek, ki az, aki a férfiak közül a feleségének Bibliát vett házassági évfordulóra? Remélem, vannak azért. De én ezt kaptam, és nagyon örültem neki, mert már szétszakadt az előző Bibliám. Úgyhogy ez még nagyon szép és új, és nincs még benne egy aláhúzás sem, de elhatároztam, hogy a számomra nagyon kedves igéket alá fogom gyönyörűen húzni, és meg fogom tanulni. Tanuljuk az Isten igéjét, zárjuk a szívünkbe. Mert az, ami megtartja a mi életünket. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Jó lenne ebben a gyülekezetben is az Isten tiszteleten kívül, hogyha hetente egy-egy bibliaórára, most így mondom, nem csak azok az időseink, akik nyugdíjasok és ezért ráérnek, de én tudom, hogy még többet bírnak nálamnál is, hogy még korábban kelnek, talán később is fekszenek, nem tudom. De hogy a fiatalok is odaszánnák azt az egy-egy órát biblia tanulmányozásra, mert lehet, hogy otthon nehezebben veszed elő egyedül a Bibliádat, és nehezen ülsz neki, hogy tanulmányozd. És olyan jó dolog az, amikor egy közösségben, nem ilyen, ugye ez frontális, de amikor kérdéseket tehetsz föl, amikor valami elindít téged a gondolkodásban, egy-egy ige, egy-egy üzenet, és akkor azt meg tudjuk beszélni. Úgyhogy bízom abban, hogy a negyedik hullám nem fogja keresztbe vágni a mi alkalmainkat, és lesz arra lehetőségünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy az Isten igéje körül eltöltsünk időt, egy-egy órát hetente, amikor tanít bennünket a mi Urunk, a keskeny úton járni. Ott legyünk, lépjük át azt a szoros kaput, és tanítson bennünket a keskeny úton járni, az ő kegyelméből, szent lelkének vezetése által. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Jézus, te magad vagy az út, te magad vagy az örök élet. Te megalázkodtál és megszülettél ebbe a világba, hogy nekünk életet szerez, örök életet. És mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Urunk, add, hogy komolyan vegyük a te szavadat, ami a mai vasárnapon azt mondta nekünk, hogy igyekezzünk bemenni a szoros kapun, és hogy feltegyük őszintén magunknak a kérdést, hogyan állok veled, kapun belül vagyok, vagy kapun kívül, és csak bízunk abban, hogy igen, ha őszintén elcsendesedünk előtted, és látjuk életünknek romhalmazát, és sok-sok terhét és bűnét, akkor előtted megállva rendezni lehet azt. És te segítesz, és velünk jössz. Legyen ezért áldott a te neved, munkálkodj közöttünk, a mi gyülekezetünkben a te szent lelked világossága és ereje által. Könyörülj meg a mi egyházunkon, életünkön, a te neved dicsőségéért. Amen.